Ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint írva található a 143. Zsoltárban. A gyülekezet foglaljon helyet, úgy hallgassa meg Istenünk igéjét. Uram, hallgass meg imádságomat, figyelj könyörgésemre. Hallgass meg, mert hű és igaz vagy Te. Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted. Mert ellenség üldöz engem, földre tiporja életemet, sötétségbe taszít, mint a régen meghaltakat. Lelkem elcsügged bennem, szívem megdermed bensőmben. Visszaemlékezem a régi napokra, végig gondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásai. Imádkozva nyújtom feléd kezem, lelkem utánad eped, mint a kiszikkadt föld. Siess, Uram, hallgass meg, mert oda van a lelkem, ne rejtsd el orcádat előlem, mert olyan leszek, mint a sírba leszállok. Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszen benned bízom. Ismerted meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Ments meg ellenségeimtől, Uram, nálad keresek oltalmat. Taníts akaratod teljesítésére, mert Te vagy Istenem. A Te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Tartsd meg életemet nevedért, Uram, hozz ki engem a nyomorúságból, a Te igazságodért. Némítsd el ellenségeimet a Te hűségedért. Pusztítsd el azokat, akik életembe törnek, mert a Te szolgád vagyok én. Hallottuk Istenünk igéjét, most pedig imádkozzunk, hogy szívünkbe fogadjuk üzenetét. Mennyi Atyánk, egy új év kezdődik, és benne van lehetőségünk veled kezdeni az időt, veled elindulni, rád figyelni. Köszönjük, hogy imádságainkat meghallgatod, és látod életünket, mint ahogy a zsoltáros élete is sok nyomorúsággal volt teljes. Így állunk most meg Te előtted őszintén, oly sok mindenre szükségünk van. Oly sok minden üldöz bennünket is, és úgy érezzük, hogy sötétségben vagyunk. Segítségedre van szükségünk, lelked útmutatására. Taníts hát bennünket akaratod teljesítésére. A Te jó lelked vezéreljen bennünket, tartsd meg életünket ez esztendőben is, és segíts bennünket, hogy megtaláljuk az élet útját. Köszönjük Istenünk, hogy Te ígéred, hogy velünk leszel minden napon. Add meg, hogy mi is úgy járjuk életünk útját, hogy tudjuk azt, a Te jó lelked vezet bennünket, a Te igazságod felragyog előttünk, és megsegít bennünket alkalmas időben. Így kérjük most, áld meg közöttünk ígérnek hallgatását, hogy szívünkbe fogadjuk üzenetét. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Lukács evangéliumában, az 5. fejezetben, a 27. verstől a 32. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet, és így hallgassuk meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, Lukács evangéliumából, az 5. fejezetből, a 27. verstől a 32. versig. Ezután kiment és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá: kövess engem! Az ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Lévi nagy vendégséget készített neki a házában, és nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztalhoz. A farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak: miért esztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus így válaszolt nekik. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Kedves testvérek, Lévivel találkozik Jézus, és párhuzamot szeretnék vonni, hogy ebben a találkozásban benne van az ember örök nagy kérdése, az örök nagy kérdése, ami ott forog bennünk, vajon mi történik akkor, hogyha az életünk nem találkozik az Isten akaratával, vajon mi lesz akkor velünk, hogyha mi nem találkozunk Krisztussal? Föltehetem ezt a kérdést, de lehet, hogy valaki számára ez nem kérdés. Mert lehet, hogy ennél sokkal nagyobb kérdések is foglalkoztatnak bennünket, vagy az életünket, és úgy gondoljuk, hogy ez huszadrangú kérdés, vagy századrangú kérdés, vagy egyáltalán a kérdések között az utolsó helyen van. Vajon Lévi, amikor leült a vámszedő asztalhoz, ő is gondolkodott az élet nagy kérdéseiről, Istenről, Jézus Krisztusról, az ő követéséről. Én úgy gondolom, hogy valószínűleg nem. Kedves testvérek, az igazi kérdéseken sokszor nem szoktunk gondolkodni. Az életünk nagy kérdésein, amelyek meghatározzák sorsunkat és utunkat, hanem azok a helyzetek egyszer csak jönnek, amikor válaszolnunk kell a lappangó, bennünk megbújó kérdésekre, jön egy pillanat, és van lehetőségünk dönteni. És hirtelen, és oly váratlanul egyszer csak ott áll előttünk életünk egyik nagy lehetősége, egy nagy döntéshelyzet, amikor jól dönthetünk. Ebben a történetben azt láthatjuk, hogy Jézus egyszerűen szól Lévinek, és azt mondja, kövess engem. Semmit nem ígér neki. Semmit nem ígér neki, majd ha követsz engem, akkor ez és ez lesz. Mi gyakran úgy szoktunk engedni valakinek a hívására, hogy előbb megkérdezzük, és mi lesz akkor? Mit kapok én? Ebben a hívó szóban azonban igazából nincsen benne az, hogy mi vár majd Lévire a későbbiekben. És arra sincs válasz, hogy mi lesz majd az ő életével, amit eddig élt. Egyszerűen egy személyes találkozás van benne. Valaki azt mondja neki, kövess engem. Nem tudom, hogy mikor volt az az életünkben, amikor tudtunk első szóra indulni. Lehet, hogy gyerekek voltunk még. Amikor valamit mondtak nekünk, és azonnal elindultunk. És aztán az ember hozzászokott ahhoz, hogy amit hall, azt mindig mérlegre tegye, mérlegelje, ellenérvek, mi az, ami mellette szól, és feltegye a mérlegre a hívást, és elkezdjen mérlegelni, megérje nekem. Na most, hogyha az Isten követését is így mérlegeljük, és sokszor ilyen mérlegre tesszük, akkor van egy rossz hírem. Sokszor nem éri meg. Nem éri meg. Mert nem könnyebb lesz lehet az életutunk, és nem kiszámíthatóbb lesz, és nem szebb és jobb lesz, úgymond, a mindennap, hanem talán küzdelmesebb lesz. És hogyha emberileg nézzük Krisztus követését, akkor még azt is mondhatjuk, hogy ez lehetetlen. Lehetetlen emberileg követni őt. És hogyha itt megnézzük Lévi esetét, akkor azt is láthatjuk, hogy ő teljesen másképpen döntött, mint addig az életében. Nem volt konzekvens, nem volt harmóniában, úgymond az addigi önmagával, és valami olyasmit tett, amit eddig soha. Valószínűleg akkor is elég nehéz volt egy embernek egy egzisztenciát fölépíteni. Eljutni valahova és lenni valakivé. Bár nem volt egy népszerű foglalkozás a vámszedőség, de nagyon megérte. Terve volt a zsebe. Biztos egzisztenciája volt akkor is, amikor mások szegények voltak. A vámot mindig kellett szedni, ezért nem volt Lévi pénz nélkül. Mondhatjuk azt, egy életre, egy földi életre már be volt biztosítva az ő útja. Bolond lenne ott hagyni a vámszedő asztalt, mert legalább 20-an vannak, akik még oda szeretnének ülni. És végre ő ott ül. Erre jön Jézus, és azt mondja, kövess engem. Ugye, ha mérlegelnénk, Ha mi is mérlegeljük az életünkben a dolgokat, akkor azt mondjuk, nem éri meg. Nem éri meg elindulni egy ismeretlen útra, amelyre Isten hív bennünket. Jó tehát úgy dönteni néha, vagy sokszor, amikor az Isten hív bennünket, ki dönts el, hogy néha vagy sokszor, hogy nem tanácskozunk testtel és vérrel. Nem tanácskozunk mindig úgymond a bölcs értelmünkkel, és nem próbáljuk az Isten gondolatait is előre kifürkészni, hogy vajon az Isten mire gondolhat, mikor azt mondja, hogy ezt tegyen meg, és csak akkor tesszük meg, amikor már mindent jó előre kifürkésztünk, hogy az Isten biztos ezt akarja. És ebben megnyugszunk. Hanem kell vállalni a pillanat értelmét és értékét, és úgymond dönteni bizalomból. Mert Lévi itt bízott Krisztusba. Valószínűleg még sok mindent nem tudott Krisztusról, lehet, hogy hallott már róla, ugye Jézus híre már bejárta az akkori világot és az Izrael vidékét, tehát valószínűleg ismerős volt előtte Krisztus. És azt is tudta, hogy Jézus Krisztus úgymond a bűnösök és vámszedők barátja, mert ez volt az ő fémjele. Hát ez nem valami dicsőség. Akkor nem valami nagy szó volt, hogy én a bűnösök és a vámszedők barátja vagyok. Mert ezáltal le akarták járatni Jézust. Ezért tehát, amikor Jézus megállt Lévinél, talán Lévi érezte, hogy ez az ő életében mégiscsak egy visszanemtérő, soha visszanemtérő alkalom. Mert Jézus Krisztus személyén keresztül azt az Istent, és annak az Istennek a hangját hallotta meg, aki láthatatlan, de mindenütt jelen van. És ezt vegyük nagyon komolyan. Hogy vannak emberek és vannak élethelyzetek, amelyek hordozzák a mindenható Isten jelenlétét és üzenetét a számunkra. Mert Isten mindenütt jelen van, és mindent felhasználhat az érdekünkben, hogy meghalljuk az ő hívó szabát, ami itt jelen esetben Jézus Krisztuson keresztül érkezik meg, és érkezik meg hozzánk is, de Isten mindenen keresztül éreztetheti velünk ezt a hívószót. Hogy mondjak el egy történetet? 13. Lajos főpecsétőre. A történetünk szerint, amikor még 9 éves volt, és meg ifjú volt, már a királyi udvarban mozgolódott, és egyszer csak egy nemes odaperdült mellé, és azt mondta, öcsi, mondd meg nekem, hol van Isten, és kapsz tőlem egy narancsot. Erre felnézett a kisfiú, és azt mondta, mindenütt jelen van az Isten. Mondd meg nekem, hogy hol nincs jelen az Isten, és kapsz tőlem 2 narancsot. Egy kisgyermek számára, ami egyértelmű, az a felnőttek világában már megkérdőjelezhető. Mert sokszor úgy van ez, hogy ahogy telnek az évek, egyre inkább képtelenebbek vagyunk hinni. Hinni az Isten valóságában és jelenlétében, és sok mindent megkérdőjelezünk. A költő így mondja, egyszer csak ideérsz, Uram, és jelenléted életet lehel. Milyen érdekes kép. Életet lehel. Egy pici kis változás elindul, mint egy lehellet. Isten jelenléte érezhetővé válik ott a vámszedő asztal körül. És minden elhomályosul. És Lévi miért kell fel? Mert ha Isten van jelen, és ha Isten hív, akkor nem kell azon gondolkodni, hogy mit kell itt hagyni. A vámszedő asztal, az addigi egzisztencia és az addigi biztonság semmivé válik az igen biztos isteni jelenlétben. És bátran meg tudja tenni Lévi azt, amit soha nem tudott volna megtenni magától. Ott hagyni mindazt, amit ő épített, és amit ő hozott létre. Ami úgymond az életét jelentette. Mert kap helyette egy másik életet, de ő ezt még nem tudja, de érzi és sejti, és Jézust ezért érdemes követni. De ott voltak ugye a farizeusok és az írástudók, akik kételkedtek Jézusban is, és kételkedtek abban, hogy ő valóban Istentől jötte. És amikor Lévi nagy vendégséget készített magánál, és meghívta az ő barátait, és nagy sokaság jött össze, akkor ugye ott volt Jézus az ő tanítványaival, és együtt ettek és ittak, vagyis közösséget vállaltak egymással. Ezt is meg kell tanulnunk, amikor Isten hív bennünket, akkor egyrészt kihív valahonnan, másrészt pedig az adott közösségben, ahol élünk, oda másképpen enged bennünket vissza, és akit mi követünk, az velünk jön oda, ahonnan kihív bennünket, és leül velünk egy asztalhoz, és leül azokhoz is egy asztalhoz, akik között mi élünk. Tehát ez azt jelenti, hogyha velem kapcsolatban van Isten, és az én életemben jelen van ő, akkor jelen van a családom tagjainak az életében is, a munkahelyemen is jelen van. A mindennapokban mindenütt jelen van, ahol én is jelen vagyok. Velük együtt vacsorát, evett és ivott, vagyis életközösségben volt azokkal az emberekkel. Ők azonban megbotránkoztak már, mint a farizeusok és az írástudók, hogy bűnösökkel eszik együtt. Mert ez tiltott dolog volt a szent emberek számára, az Istennek elválasztott emberek számára, mert el kellett különülni a bűnöstől a szentnek. Krisztus pedig azt mondja, hogy én nem az egészségesekért jöttem, hanem a betegekért. Nem azért jöttem, hogy az igazokat hívjam, hanem azért, hogy a bűnösöket. Vagyis nincs elkülönülés. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy kimondjuk valakire, hogy ő a bűnös, és mintegy belebetonozzuk az ő bűnébe, hanem azért jött, hogy a bűnöst megszabadítsa és megmentse, és ezen a helyzeten változtasson. Tehát vannak kételkedők, akik nem csak úgymond hitetlenek, hanem lehetnek hívők is. Mert a farizeusok és írástudók hívők voltak. A koruknak egyik legkomolyabb hívő emberei voltak, akik hittek az Istenben. Viszont Krisztus jelenlétében, Krisztus tanításában pont az ellenkezőjét vélték felismerni. Nincs vele az Isten, talán az ördögtől van. Amiket tesz, nem tartja meg a törvényt, és ezért aztán lépten nyomon kételkedtek benne. A kételkedés tehát, tudom, hogy életünk része, mert ki az, aki nem kételkedett volna. De a kételkedés akkor, hogyha mindent átitat, és még lehetőséget, és még esélyt sem ad arra, hogy amit megvizsgálunk, arról kiderüljön, hogy nem úgy van, mint ahogy mi azt elképzeltük, akkor bizony az akadályá válik. Ha annyira kételkedünk, és annyira bizalmatlanok vagyunk, hogy már azt sem látjuk, ami nyilvánvaló, és bizalmat kelt bennünk, kelthetne bennünk, akkor nem tud bennünket még az Istentől érkező alkalmas idő és az Istentől érkező jel sem meggyőzni arról, hogy hát itt az idő és a pillanat, hogy elinduljunk. Hogy mondjak egy másik kis történetet. Egyszer volt egy nagyon hitetlen tudós, aki egész életét arra áldozta föl, hogy ő bebizonyítsa, hogy igazából a Jézusban hívők, azok nem tudják, hogy kiben hisznek. És mind lépten nyomon támadta a hitet. És egyszer elhatározta, hogy ír egy könyvet Jézusról, és odaadta ezt a könyvet, amikor már elkészült a barátjának, és büszke volt rá, hogy megírta ezt a könyvet. És aztán egy idő elteltével megkérdezte a barátját, mégis mit szólsz ehhez a könyvhöz? És várta a dicséretet. Még a barátja így fordult hozzá, két dolgot tudtam meg a könyvedben. Az egyik az volt, hogy Jézus nem is élt, és igazából nem igaz semmi, ami Jézusról szól. A másik pedig az, hogy Jézusnak is volt testvére. Tehát néha és gyakran a kételkedéseinkben odáig jutunk el, hogy önmagunknak is ellen tudunk mondani. Mint ahogy például a tudós, aki bebizonyította, hogy nem élt Jézus igazából, és testvérei sem voltak. Hát csak annak lehetnek testvérei, aki ilyet. Egyik tagadásunkkal sokszor ellenmondunk a másik állításunknak. És sokszor így vagyunk mi az Isten jelenlétében. Megtanultuk már, hogy tagadjuk. Pedig jobb lenne engedni. És akkor más igazságok, más bizonyítékok, és más olyan valóságok jönnének elő az életünkben, amikor mi is rádöbbenhetnénk arra, hogy lehet, hogy tévedünk. És nincs annál rosszabb, mint hogyha egy ember az egész életét saját tévedésében éli le, és megvan róla győződve, hogy ő már pedig nem tévedett. Jézus tehát azért beszél, hogy nem az igazakért jött, és azért mondja azt, hogy nem az egészségesekért jött, mert vannak, akik tévednek. Folyamatosan magukat egészségeseknek, igazaknak vallják, úgy érzik, hogy nincsen szükségük Istenre és Krisztus kegyelmére. Bízhatunk tehát Istenben, aki meggyőzhet akár bennünket is. Bízhatunk benne. Próbáld ki. Próbáld ki az Isten jelenlétét és vigasztalását, és az Isten vezetését az életedben. Próbáld ki. És megtapasztalhatod. Bízhatunk, mert ha Isten mellett maradunk, ő is mellettünk marad, mondhatnám így egyszerűen. És hittel megragadhatjuk szabadulásunkat, és megtörténhet az a fordulat, ami Lévi életében is megtörtént. De mi sokszor a jelentéktelenebb dolgokkal törődünk, és igazából az életünk és az Istennel való kapcsolatunk sokszor bizonyos dolgokra koncentrálódik, és nem vesszük észre, hogy Isten nem a dolgainkat akarja mindenképpen megváltoztatni, hanem bennünket, és saját magunkat szeretne megszólítani és megérinteni. Hadd mondjak erre egy másik történetet. Egyszer egy prédikátor az árvíz idején éppen a folyó áradása mentén ment, és ott ment végig az úton, amíg volt út, és egyszer csak azt látta, hogy egy gyermek ott van, és elsodorta őt az áradás, egy hatalmas nagy botot vett a kezébe, és oda nyújtotta a gyermeknek, és kihúzta. Hazament a gyermek, és utána jött az édesapa. Másnap is hálálkodott. Uram, köszönöm, hogy megmentette a gyermekemet. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a halál torkából megmentette. De hol van a sapkája? Sokszor mi is ilyenek vagyunk. Az életünkben sokszor a sapka fontos. Nem az, hogy az Isten meg akar bennünket menteni, de hol van a sapka? És beleakadunk apró dolgokba, amelyeken bizony túl kellene lépnünk. Mert Isten bennünket akar megmenteni, és nem a dolgainkat, nem a vámszedő asztalunkat szeretné még szélesebbre terjeszteni, és nem úgy akar nekünk feltétlenül sikereket adni, ahogy mi azt elképzeljük. De bennünket meg akar menteni, és ki akar húzni az áradásból. Ismerjük fel magunkban, amikor mi is azt mondjuk, de hol van a sapka? Vannak nagyobb és fontosabb dolgok, amelyeket megadott már Isten nekünk. És ha csak ezt számba vennénk, és ha csak e mai napon így néznénk vissza az elmúlt esztendőre, hogy hány és hány helyzetből mentett ki bennünket, és hányszor áldotta meg az életünket, akkor lenne miért hálát adni, és leborulni ő előtte. És kérni a további segítséget. És ha már a bűnösökről beszéltünk, és arról, hogy Jézus azért jött, hogy a bűnösöket megmentse, akkor arról is kell szólnunk, hogy bennünket ment meg tehát Isten, és akárhogy is kerülgetem ezt a témát, akkor látnunk kell, és látnom kell, hogy én sem vagyok egészséges. Az egész társadalmunk és életünk akörül forog, hogy megmentsük magunkat. És amikor jön valaki, aki azt ígéri, hogy ő megment bennünket, akkor nem hiszük el, inkább mi akarjuk saját magunkat megmenteni. Mégis kell egyfajta előrelátás, és kell egyfajta józanság. Mert Isten úgy akar bennünket megmenteni, hogy nézzünk túl most a múlton. Nézzünk az ő szemébe. úgy induljunk el a 2010-es esztendőre. Nézzünk túl a múltunkon, de értsük meg, mire tanít bennünket a múlt. Mélységeinket hozzuk ő elé, kudarcainkat, talán betegségeinket, mindazt, amivé váltunk, és kelj fel. És indulj el ő vele ebben az esztendőben. És akkor van lehetőséged megtalálni azt a gyönyörűséget és azt a szabadságot, amit Lévi megtalált. Mert onnantól kezdve szabad volt. Szabad ember volt. Aki Krisztust követi. Ne felejtsük el, hogy aki Krisztust követi, az valóban szabad. Mert Krisztus garantálja az ő szabadítását. Mindnyájunk számára. Legyen tehát fülünk Isten szavának meghallgatására, és amikor ő hív, akkor engedjünk neki. Egy másik történetet is hagyd mondjak el, amikor egy ifjúsági táborban a lelki gondozó, a lelki vezető beszélt a bűnről, és arról, hogy milyen következményei vannak azon, és a kisgyermekek ráébredtek ezekre az igazságokra, és egyszer csak a gyermek alkalom után oda mentek hozzá, és egy kis sor alakult ki, és mindenki elkezdte mondani, hogy mi az, ami nyomja az ő szívét. Egyszer csak oda jött az egyik kisgyermek a lelki vezetőhöz, és azt mondta, egy bűnöm van, én a tök magot a vízre dobtam. Jött a következő gyermek, ő is ezt mondta. Egy dolog bánt, hogy a tök magot a vízre dobtam. És aztán így sorakoznak a gyermekek, egyszer csak megérkezik egy nagyon kis gyermek, egy kisfiú, rámosolódik a lelkivezető, és már mondja, tudom, neked egy bűnöd van, hogy a tök magot a vízre dobtad. Fölnéz rá a kisgyermek, majd azt mondja, nem, én vagyok a tök mag. Hát valahogy így van ez az életünkben is. Egy bűnöm van. Én vagyok a tök mag. És az Isten pedig megtalál bennünket. És ha megtalált bennünket, akkor már nem kell vízre dobni. És hogyha bárki bármilyen rosszat is tett velünk, meg tudunk bocsátani. Mert nekünk is megbocsát az Isten. És bizony így vagyunk mi egymással, és sokszor vízre dobjuk a tök magot. És utána bánt is bennünket a lelki ismeret. És bocsánatot is kérünk. De az igazi szabadítás az, amikor az Isten a tenyerébe veszi a mi életünket, megragad bennünket, és azt mondjuk, jó itt lenni, jó téged követni, és veled lenni. És akkor van nagy vigasság, nem csak bennünk, hanem körülöttünk is, meghívhatunk mindenkit, leülhetünk egy asztalhoz, és elbeszélgethetünk azok, akik már régen nem beszélgetünk. És befejezésül pedig egy verssel szeretném a 2010-es esztendőt indítani, amely kifejezi az ember kíváncsiságát, kérdéseit az Istennel való kapcsolatban. Ennek a versnek a címe Magamban kiáltó. Dobos Hajnal írta. Kereslek Isten! Kulcsukon leskelődő ember kíváncsiságom nevezd meg, Uram. Az ember gyarló, ezért bizonytalan. Kereslek, Isten! Hitemnek nincsen szárnya még, mely átröpít a földi gondokon bajon, de lenned kell, jaj, lenned kell nagyon. Kereslek, Isten! Fában, virágban, emberekben. Kis jelek hallgatásait figyelve, sziklányi kérdés nehezül szívemre. Látsz-e? Hallasz-e? Tudsz vajon? Felelsz? Jutalmazol? Büntetsz? Honnan tudom, hogy most megint tesz? Ígérj, jól formálom tetteimre? Tudom-e már néha, mit akarsz velem? Válaszolj, Uram! Szólj rám, Istenem! Lásd, kérni sem tudok igaz hiten kívül semmit. Se keveset, se végtelen nagyot. Csak mormolom, morzsolom, kiáltom magamban, minden úgy legyen, ahogy akarod. Amen. Imádkozzunk, és imádság közben csendes percet tartunk, akkor mindenki elmondhatja egyéni könyörgését, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy Te keresel bennünket, és megállsz a mi asztalunknál. Megszólítasz bennünket is, és hívsz most a 2010-es esztendőben, hogy kövessünk Téged. Hadd meg, hogy megragadjuk ezt a jó pillanatot, hogy egy jó kezdet legyen, és mindent a Te kezedre bízzuk, minden úgy legyen, ahogy Te akarod. Látod, mennyiszer fontosabb, oly sok minden. És mennyiszer látszólag fontosabb kérdésekbe kell nekünk döntenünk, mint hogy követünk-e Téged. Hadd meg, hogy azt a sok kérdést, ami bennünk van, azt a sok kételkedést és ellenmondást, ami akadályozza, hogy bizalmat adjuk neked, azt most letegyük lábaid elé. Hadd, hogy igédet megértve életünkre tudjuk formálni a Te üzenetedet. Emberek vagyunk és gyarlók, ezért bizonytalanok, és sokszor elveszítjük a hitet. Így igaz hitet kérünk tehát erre az esztendőre, amely hittel el tudjuk majd venni a jót és a rosszat is Te tőled, és mind a kettő javunkra válik. Látsz-e, hallasz-e, tudsz-e rólunk? Ezek a kérdések ott vannak szívünkbe, és csendesen, szívünk kis hangján, de mégis tudjuk és érezzük, bizony látsz, hallasz bennünket, és tudsz rólunk. Köszönjük, hogy a Te hatalmas kezedbe tehetjük tehát le életünket, és nálad biztonságban vagyunk. Formálj tehát ez esztendőben akaratod és tetszésed szerint bennünket. Kérünk, légy a kórházban levőkkel, a betegekkel, testi, lelki betegekkel, Te légy az ő gyógyítójuk és szabadítójuk. Légy a gyászolókkal is, vigasztald meg őket. És kérünk most, hallgass meg egyéni könyörgéseinket és imádságainkat. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod kéréseinket. Most pedig mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.